Ez a Reggeli Manna.
És most Reggeli Manna, Budapest Update, Happy Endrével és Hudák Anitával.
A főváros és a környék legfrissebb hírei, eseményei, hogy képben legyél.
Reggeli Manna, Budapest Update, itt a 98.6 Manna FM-en.
10 perc után 6 óra, jó reggelt, hogy akarok jó utat és jó munkát, nem találom a hóember emojit. De már megvan.
Miért kell hóember emoji?
Hát mert, hát megint hó van, nem?
Ugyan már, ez megint csak ilyen kis porcukor.
Hát díszhó, tudom, de az embernek legalább egy kis hóérzete támad. De egyébként szerintem itt Zuglóban, mondjuk nátok Budán miért? Ott sincs?
Hát valami kezdődött már, amikor Pötyörgött. Elindult, amikor jöttem ki a garázsból, akkor már láttam hószálingózás, de az a porcukor jelleg, ami itt Zuglóban fogadott, az nincs új Budán. Az nincs. Vagy legalábbis eddig nem volt.
Hát ígérgetik, hogy most már itt a nyakunkon a hó, tegnap már cudar hideg szél fújt, és egyébként nagy valószínűséggel ezt ma folytatja ezen tevékenységét, és a hóval?
A hóval az a helyzet, hogy elszórtan kell számítanunk hózáporra, havazásra. Ahogy nézem az előrejelzést, itt Budapest környékére inkább csak azt mutatja, hogy felhős, meg napos, és 3 fok.
Jó, váljék egészségünkre. Utakon nagyon vigyázzon mindenki, mert ettől függetlenül csúszhat, akinek van infója 0-70-7986. Reméljük, hogy mindenki jót pihent egyébként az elmúlt éjszaka folyamán. Na nézzük, mivel készültünk. Hát ma reggel is valódi témák itt a Manna FM-en, a Reggeli Mannában, és azon belül is például a Budapest Update-ben egy misztikus házat hoz majd nekünk Szuhai Barbara, ugyebár állandó sétavezetőnk a Mesélő Házak sorozatunkban. Úgyhogy ezzel nyitunk majd.
Aztán kicsit blitzelünk, mert hogy blitzelés tekintetében a bécsi utasok a legbecsületesebbek Európában, mi pedig hát nem állunk túl jól. Okokról és megoldásokról beszélgetünk majd Borsi Dáviddal, a BKK szóvivőjével.
Aztán maszkot fel, és végre nem csak a Covid miatt, hiszen január 6-ával megkezdődött az év egyik legvidámabb időszaka. Mindenki érzi? Uh-huh. A 47 napig tartó farsang.
Be is öltözünk.
Szinte felsorolhatatlan hagyomány kötődik ezekhez a hetekhez. Mai első stúdió vendégünk pedig mindent tud ezekről. Gyanítjuk hát, hogy sok újat és meglepőt is fog mesélni a farsangról. Dr. Sári Zsolt, a Szentendrei Szabadtéri Múzeum általános főigazgató helyettese.
8 óra után pedig arról, hogy szomorú statisztika, de a hazai diákok felének volt már része iskolai erőszakban. Ez ellen küzd a nagy diák bűn megelőzési teszt, amelyről minden lényeges információt elmond majd nekünk mai második vendégünk, Szajli József, a DUE médiahálózat alelnöke. Telefonon pedig velünk lesz majd dr. Garamvölgyi László, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács kommunikációs igazgatója is.
Téged annak idén ért sérelem az oktatási intézmények bármelyikében, legyen az bölcsibe jártál?
Nem, óvodába jártam.
Óvodába jártál.
Nem emlékszem arra se, hogy hát senkinek a haját nem húzkodtam szerint. Nem.
Nem azt kezdtem, hogy te, azt sejtem, hogy te, de hogy téged.
Nem.
Nem mertek,
nem
mi?
Nem mertek. Nem, a helyzet az...
Te csókos voltál az iskolában,
igen,
mi?
Egy kicsit csókos voltam, ja, mert hát hogy az én nagymamám pedagógus volt, igaz, már engem nem tanított, de az óvodában az óvoda igazgatója az egyik legjobb barátnője volt, tehát ott is kiemelt figyelemnek örventem.
Ja, értem, aha. Te nem
ennek
mertek.
Azért volt hátulütő, és nem csak az előnyeit éreztem, hanem a hátrányát is, meg nem volt az iskola. Nekem kedves osztálytársaim voltak, sose bántottak.
Na, hát
vagy nem emlékszem.
Na jó, ezek a témák, és természetesen mindeközben remek jókat zenélünk. 6 óra 13 perc van Manna FM, benne a Reggeli Manna és a Budapest Update. Nyitásképpen pedig Foster the People, jó reggelt! 6 óra 17 perc van, és hideg a reggelünk, hózáporokat is ígérgetnek, meg viharos szeletel inkább a déli óráktól. Az országos gyorsforgalmi és főúthálózaton a folyamatos közlekedést befolyásoló balesetről nem kapott információt az Útinform, így mi se. Főváros?
A fővárosban sem tudunk balesetről.
Jó, egyébként január 14-e van, lassan elérjük ezen hónap közepét. Rájöttem egyébként ezzel a téllel, az a helyzet, ez olyan, mint egy koncert, amikor elmész a kedvenc, jól ismert előadót koncertjére, és várat, hogy végre beüsse a slágert. Uh-huh. De csak ilyen B-oldalas zeneszámokat játszik.
Hát na, mi a rájátszásban szokott jönni, nem a ráadásban, a kedvenc.
Nem, azt szépen föl kell építeni. Na most a télben a hó az ilyen, tehát így várd a kedvenc slágeredet, de ez még csak ilyen B-oldalas zeneszám.
Bevezető, bemelegítő, nem kell rögtön belecsapni a közepébe.
Ez csak arra jutott eszem, hogy mindjárt elfogy a január, és szerintem a január egyetlen indokoltsága az, hogy tél van, mert egyébként egy tök fölösleges hónap. Tehát a januárnak az a fő feladata, hogy legyen a télnek helye. Ezen kívül másra nagyon nem jó, meg hogy elkészíts az adóbevallásodat.
Na, nyugodtan panaszkod ki magad, meghallgatjuk.
Na, ennyit a januárról. Egyébként miről híres ez a csodaszép nap?
14-e az év 14. napja, 352 nap van még hátra. Például arról is híres a mai nap, hogy 331 éve találták fel a klarinétot a németországi Nürnbergben. Oh. Johann Christoph Denner hangszerkészítő nevéhez fűződik, neki köszönhetjük ezt a hangszert.
Csodaszép hangszer egyébként.
Aztán 107 éve Henry Ford ezen a napon vezette be az autó összeszerelő futószalagot, és így a gyártási idő, most figyelj, 12 óráról 93 percre csökkent.
Hát, ennyit a szalagokról.
Egyébként a futószalag az nem Ford találmánya, nem, hanem bizony. Galamb Józsefé,
bizony.
Aki Farkas Jenővel együtt részt vett a T-modell tervezésében is. Uh-huh. És arról is híres a mai nap, hogy 67 éve ekkor házasodott össze Marilyn Monroe és Joe DiMaggio, hát a házasságuk mindössze 9 hónapig tartott.
Ó. Ahogy az lenni szokott, folytatjuk mesélő házak sorozatunkat és sétavezetünk, mint mindig. Szuhai Barbie, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok mindenkinek, sziasztok!
Szia Barbie!
Hova megyünk, mi a cím?
Na, a Podmaniszki utcába megyünk, Podmaniszki utca 45-ös, és a Podmaniszki elég hosszú, ugye a Bajcsiról indul, és az első szakasza az nagyon szép, sok fával és körútig tart, egy egészen más hangulatú, különösen az ember átmegy a körúton, és elkezd kifele menni a Hősök tere fele, mert az mindenről híres, de a szépségéről nem. Ugye a jobb oldalon vannak csak házak, a bal oldalon a nyugati pályaudvarhoz kötődő, vagy mögötti ilyen vasúti részek, gaztenger, és hát nem túl barátságos az egész. De egy ház van, ami igazából már akkor is felhívta magára a figyelmet, amikor még le volt rohadva, és az elég sokáig tartott. A Vörösmarty utca és a Podmaniszki sarkán áll egy sarokház, ami egész magasabb egy kicsit, mint a többi, és hát az egészen egyértelmű, hogy szabadkőműves jelképek vannak rajta mindenféle formában.
Például?
Úgyhogy az úgy, hát például a háromszögbe rakott szem, például a körző rajta, úgyhogy aki egy kicsit is érdeklődik, azaznak azért felkeltette a figyelmét már mindig is. 1893 óta állott a ház, és szabadkőműves központnak épült, ők voltak a megrendelők, és méghozzá az a hivatalos nevük, hogy Szabad Kőművesek Magyarországi Szimbolikus Nagypáholya. Ami azért érdekes, mert ezek szerint 100 évvel ezelőtt, vagy 130 évvel ezelőtt, ez egy sokkal kúrensebb és sokkal divatosabb környék volt, mint most. Ugye akkor épült a nagykörút, akkor nem sokkal előtte a nyugati pályaudvar, sorra nőttek ki a földből a neoreneszánsz szebbnél szebb paloták és bérházak és közösségi épületek, úgyhogy teljesen természetes volt, hogyha itt vesznek telket, akkor ez egy megfelelő presztízsű épület és helyszín lesz. Nem volt kicsi a telek, és természetesen egy táholytag építész volt a tervező, bizonyos Rupert Vilmos. Nos, ki voltak a szabadkőművesek? Ugye a mindenkori összeesküvés elméletek kedvenc szereplői. A régi középkori katedrális építő mesterektől eredeztették magukat, ahogy azok a mesterek is titokba tartották a tudományukat, és ezért anno a katedrális építéseknél volt a mester, a legény, az inas rendszer, ahol öröklődött a tudás. Tehát nem külső szemlélő nem tudhatta meg, hogy mi a titka annak a csodának, ami a katedrálisok építéséhez kellett. Később, ahogy a céhekbe tömörültek az építőmesterek, civileket is úgymond fölvettek, és akkor a szabadkőművesek így később tőlük eredeztették a jelképeket, innen jön a körző, ami minden szabadkőműves épületen, illetve a páholytagok épületein is feltűnik. Ez nagyon érdekes figyelni egyébként Pesten, bárhol jár az ember. A Magyar Szabadkőművesség, a Mária Terézia korában született, az első híresebb nevek Kazinczy Ferenc és Széchenyi Ferenc voltak. Aztán első Ferenc betiltotta a szabadkőműveseket, és egészen a szabadságharc végéig illegalitásban léteztek. Most Kossuth például, amikor Amerikában járt a forradalmat követően, akkor, hogy könnyebben pénzhez jusson, ő akkor csatlakozott a szabadkőművesekhez, és amikor a titkára Puszki Ferenc hazajött az emigrációból, ő alapította a Magyar Nagypáholyt 1886-ban, és valami nagyon érdekes, hogy ekkor a 19. század második felében Ausztriában még tiltott volt a szabad különbözőség, és ezért Magyarország lett Franciaország mellett az európai központ. És ez a fontosságát és az, hogy mennyien csatlakoztak, ez az is kiemeli. Most hosszasan lehetne sorolni a hírességeket, akik ugye az 1700-as évek végétől a 20. század közepéig tagjaik voltak a teljes értelmiségi és arisztokrata elit. Ből a legértelmet adé természetesen, olyan Liszt Ferenc, Alpár Ignác, a kastélyépítő Eszterházi Miklós, idősebb Andrássy Gyula, egy csomó név van, viszonylag köztudott aztán sokakról, de aztán van egy csomó olyan név, ami aztán meglepi az embert, a 20. század elejének a legklasszabb építészei, festők. Hát rengeteg. Mindig is egy elit klub volt, egy abszolút titokzatos, egy kicsi. Most a virágkor az első világháborút követő kommunista rémuralommal szakadt meg, Kombéláék társulatának csípte a szemét, úgyhogy 1919 az első év, amikor a Podmanicki utcai palotát elveszíti a szimbolikus páholy. Dacára annak, hogy mindig is volt a Galilei Kör nevű társaság, aki kicsit ilyen előszabálya volt a szabadkőműves tagságnak. Ez eredetileg egy ateista természettudományos körnek indult, és aztán a világháború, az első világháború után sodródott a bolsevizmus felé, és dacára annak, hogy Samueli és még Rákosi is tagja volt a Galilei Körnek, először Kumbéláék, és aztán majd Rákosi 1950-ben tiltotta be őket végképp. Na most az épület használata az úgy érdekes, mert a betiltás után helyükre stílszerűen a belügyminisztérium került, ahol no végképp hát. Ugye nem nagyon megy a civil, meg nem is vágyik rá. Utána az ÁVU, a kerületi ÁVU székház volt, milyen vonzó, ugye?
Igen.
Aztán a külföldieket ellenőrző hivatal, hogy még ugye a bizalmat építsék, és aztán hosszú időn keresztül az enyészet. Pedig hát gyönyörű volt az épület, az eredeti ablakokat a szintén páholytag Rót Miksa adományozta, a festője, a mesterek porcséjét Tanmór festette, de ezek persze mind elvesztek a háborúban. Ami megmaradt, azok a neoreneszánsz lépcsők, a falfestések, a boltívek, gyakorlatilag a falak maradtak meg, és erre 2000-es évek elején már elkezdődött egy felújítás, úgyhogy a külső, ezek a nagyon látványos szabadkőműves jelképek, ezek már akkor megújultak, aztán hamvába hult az a lendület, ami szintén szállodává alakította volna át az épületet, és akkor most egy pár évvel ezelőtt, aki arra jár, az látja, hogy hát a szomorú homlokzatokból erősen kitűnik, nem csak a méretével, hogy gyönyörűen fel van újítva, és egy Mystery Hotel nevű társulat nyírt meg, ha jól emlékszem, tavaly 35 szobával. Ügyesek, mert finoman rejtve kettő szinten megemelték a különböző kicsi épületet, így 35 szobájuk van, a legkisebb 22, a legnagyobb 75 négyzetméteres. A belső udvar érdemes bemenni, elég barátságosak, már hogyha majd nyitva lesz természetesen, mert most gondolom ők is a túlélésért küzdenek. Középen van egy zöldel, egy olyan, mint egy kis dzsungel középen, és ott van egy jacuzzi, egy belső udvar. A tetőn viszont figyeljetek, mert ez nyitva lesz a plebsznek is, kávéház van. Olyan kilátással, mint az álom, és belül pedig ilyen eklektikus, titokzatos, nehéz brokátokkal, tükrökkel, csillárokkal, sakmintás kövezettel nagyon játszott a belső építész, hogy hát ugye a szabadkőművesek regényes múltját ötvözi egy luxus szálloda. Gyönyörű a régi díszterem, az most az étterem. Én abban bízom, hogyha ez a Covid-borzalom lecseng, akkor azért kicsit a civileknek is megnyitják, és be lehet menni egy kávéra, nem csak a tetőre, ami azért nem rossz, hanem az étterembe is, és meg lehet nézni ezeket a házakat belülről.
Legyen így.
Köszönjük, Barbie!
Köszi, sziasztok!
Szia,
szép napot, szia! Mint mindig, hello. Ezúttal is sétavezetőnk mesélőházak sorozatunkban Szuhai Barbara volt. Manna FM reggeli, Manna is benne a Budapest Update, 6 óra 27 perc van. Jó reggelt! 6 óra 38 perc van, jó reggelt, jó utat és jó munkát kívánunk. Balesetről továbbra sem kaptunk hírt. Te
nem,
sem, Anita,
nem a fővárosból sem.
Jó, na, ha már itt tartunk viszont az utaknál, hát azt írják itt mindenfelé, hogy a koronavírus járvány után elkezdődhet a parkolási kedvezmények szigorítása székes fővárosunkban. A helyben élőknek is fizetniük kell majd, ha pedig valahová több autó van bejelentve, az első után évente akár 100 000 forintnál is többet kell majd fizetni az utcai parkolásért. Angyalföldön az október 8-i képviselőtestületi ülésen döntöttek arról, hogy idén áprilistól minden olyan lakosnak, aki két kocsira kért engedélyt, a másik autó után éves díjat kisebb kedvezményt kell fizetnie. Ahová két autó van bejelentve, ott a második után évi 35-105 000 forintot kell befizetni idéntől már tólig. A kerületi önkormányzatok azt szeretnék, hogy csökkenjen a járművek száma, mérséklődjön az autós forgalom, az élhetőbbek legyenek a belső kerületek.
Város zöldítő barna mezők az egészséges környezetért. Igen. A Dorján Anna város tervező és tájépítész arra keresett választ, hogy a dunamenti ipari területek rehabilitációja miként segítheti elő a budapesti zöld infrastruktúra fejlesztését. Szerinte ezeknek a revitalizációjában rendkívül értékes zöld infrastruktúra alakítható ki a város kondicionálásában és átszellőzésében is fontos szerepet játszó észak-déli tengely mentén, miközben a zöld felületi értékeiket megőrzik, ezek meg is újulnak. A kutatás során az északi nagyfelszíni vízműtelepet, a Népszigetet, az Óbudai gázgyárat, az Óbudai sziget a hajógyár területét, a Csepelöblöt, a Csepelműveket, a Furnérműveket és a Háros sziget Hunyadi laktanyát érintő térséget vizsgálta. Ezek megújítása szükséges a Dunapart mentén tervezett lineáris zöld infrastruktúra elem megteremtéséhez.
Továbbra is országszerte rossz a levegő minőség, sajnos a szállópor magas koncentrációja miatt 4 helyen, Putnokon, Kazincbarcikán, Sajószentpéteren és Miskolcon veszélyes, Budapesten és Várpalotán pedig egészségtelen a levegő, további 14 településen kifogásolt.
Jelentősen növekedett a használt lakások eladásához szükséges idő tavaly. Az Otthon Centrum piaci elemzése a forgási sebesség szempontjából vizsgálta a 2020-as esztendőt. Még úgy is a panelek keltek el a leggyorsabban, hogy az előző évhez képest átlagosan 24 nappal tovább voltak a piacon, míg a társasházi lakások értékesítési ideje 3 héttel hosszabbodott. A leggyorsabban Budapest belvárosi kerületeiben keltek el a házgyári technológiával készült lakások, átlagosan 76 napra volt szükség az értékesítésükhöz. Budán és a pesti perem kerületekben átlagosan majdnem 2 héttel hosszabb ideig tartott, míg egy ingatlan gazdára talált. A társasházi lakások értékesítési ideje is 3 héttel nőtt tavaly. Ebben a kategóriában a fővárosi agglomeráció tágabb környezete és a régió központok szerepeltek a legjobban 100 nappal.
Hamarosan BKK, hívjuk Borsi Dávidot, témánk pedig egy kis blitzelési statisztika lesz. 6 óra 41 perc van, Manna FM, reggeli Manna, és benne a Budapest Update. Jó reggelt! Pontosan 3:47 van, marad a télies időjárás, erősödő szelet. Stúdiónk ablakán kipillantva, mit látunk? Hóesés. Ó, a lámpák fényénél a nagy kövér duzzadt kis hópelyek hullanak alá. Beszép. Na, ez a feladata a télnek. Így kell kinéznie, kérem szépen. Hát de nem, hát végre. És akkor már értjük, hogy miről szól a január. Mert egyébként másról nagyon nem. Na, ahogy ígértük, hölgyek, urak, felkaptuk a fejünket a híremei szerint. 5-ször annyian blitzelnek Budapesten, mint Bécsben. Gyorsan fel is hívtuk Borsi Dávidot, a BKK szóvivőjét. Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, szervusztok, köszöntöm a kedves hallgatókat.
Szia Dávid!
Budapesten hányan blitzelnek?
Hát pontos darabszámot, vagy személyszámot nem tudok mondani, nyilván erre nincsenek kimutatásaink. A statisztikáinkban egyedül a helyszíni pótdíjak számát tudjuk kimutatni. 2020-ban ez 47 ezer volt, de nyilván a tavalyi év során azért jóval kevesebben utaztak a BKK járatain. Ehhez egyébként még kapcsolódott helyszíni nyilatkozat, hogy ő elfogadja, hogy valóban termék nélkül utazott, tehát 2020-ban összesen 133 ezeren utaztak, vagy 133 ezer embert csíptünk fülön, akik jegy nélkül utaztak. Egyébként 2019-ben ez a szám 200 ezer fölötti volt. És érdemes egy picit talán még időben visszamenni, 2014-ben megközelítette a 370 ezeret. Tehát azért látszódik a trend.
Az apadás.
Szerint azért egyre többen utaznak tudatosan, egyre többen vásárolnak terméket, mielőtt a BKK járatainak a szolgáltatásait igénybe veszik.
Az ellenőrök milyen esetben pótdíjazhatnak?
Az ellenőrök ugye akkor pótdíjazhatnak, hogyha az általuk ellenőrzött ügyfelünknél nincsen semmilyen érvényes termék. Viszont abban az esetben, hogyha nincs nála termék, akkor minden indoklás nélkül pótdíjazhat. Tehát nincs olyan érv, ami miatt eltekinthet a pótdíjazástól. Úgyhogy nem szívtelenek a mi kollégáink, hanem nyilván van egy szabályzatunk, amit minden ügyfelünknek be kell tartani. Tehát, hogyha nincsen megfelelő termékük, akkor pótdíjra számíthatnak, még akkor is, hogyha a történet szerint mondjuk aznap reggel a kislánya fogyasztotta el a jegyét, vagy a bérletét.
Jó, ez, ennek majd egyszer szenteljünk egy külön fejezetet, mert azt gondolom, hogy, ezt, hogy ez nem a fantázia szüleménye. Jó, Dávid, az nagyon fontos, ha engem egyszer megbüntettek már, még egyszer megbüntethetnek aznap?
Persze, természetesen. Tehát ugye az utazás feltétele az, hogy amikor az illető fellép az adott járműre, vagy belép a metró területére, abban a pillanatban rendelkeznie kell termékkel. Tehát, hogyha te felszállsz egy villamosra, majd mondjuk a Blahalújza téren átszállsz egy buszra, mind a két járaton rendelkeznek kell jeggyel, a Blahán ugye van lehetőség arra, hogy egy újabb terméket beszerez, még akkor is, hogyha mondjuk a 4-es-6-os villamoson megbüntettek.
Az mitől függ, hogy mekkora bírságot kapunk a blitzelésért?
Alapvetően a pódi összege az 16 ezer forint, de abban az esetben, hogyha a helyszínen kifizeti az ügyfelünk a pódiat, akkor ez 8 ezer forintra mérséklődik, és 8 ezer forintos a pódi egészen két napig, tehát a büntetést a számított két napig, a VKK ügyfélcentrumaiban 8 ezer forintos a pódi. Hogyha valaki két napon túl szeretné megfizetni a pódiat, akkor az 16 ezer forintra emelkedik.
Éppen ez a cikk ez arról szólt, hogy a Bécsben azért is vannak kevesebben a blitzelők, mert hogy elrettentő összegekkel bírságolnak.
Nem gondolnám, hogy ez a különbség abból fakad, hogy Bécsben mondjuk magasabb lenne, duplája lenne a pótdíj. Alapvetően Magyarországon nem emelhetnénk háromszorosára, négyszeresére is. Szerintem akkor sem változna az ügyfelek mentalitása, mert alapvetően ez az embereknek a hozzáállásából fakad. Én éltem Ausztriában, és tapasztaltam a főiskolai időkben azt, hogy milyen az osztrák mentalitás. Ők sokkal szabálykövetőbbek. Tehát a zebránál mindenki megáll, aki nem áll meg a zebránál, azt ők kinézik a társadalomból. Ott mindenki jeggyel utazik a vonaton, jeggyel utazik a buszon, aki nem, azt kinézi a társadalom. Tehát sokkal kockábbak, sokkal szigorúbban veszik a szabályokat. Nyilván más anyagi körülmények között élnek. De azt gondolom, hogy Budapesten ugye egy fél tank benzinárából meg lehet vásárolni a BKK-nak a havi bérletét, amelyel sok ezer kilométernyi járatszakasz lehet megtenni, és több mint ezer, közel 2000 jármű szolgáltatását lehet igénybe venni. Tehát azt gondolom, hogy az ember racionálisan gondolkodik, akkor ezért a szolgáltatásért, tehát hogy bizonyos útszakaszon 45 másodpercenként jönnek a buszok, vagy 45 másodpercenként jönnek a villamosok, nem túlzás ez az összeg, kifizethető közel 10 000 forintos havi bérleti díj.
Itthon mekkora volt a rekordbírság?
Visszadobnám ezt a kérdést, mire tippeltek, hogy 2020-ban mi volt a legmagasabb összeg?
Hát én olyan 2 milliót mondanék.
Na sok.
Hát sok.
Egyébként nem jársz távol, 2,8 millió forint a legnagyobb kumulált büntetési tétel. Ez egyébként összesen 65 pótdíjazásból jött össze.
Az azt jelenti, hogy valakit 65-ször fogtak meg?
Így van pontosan. 65-ször kapták el a tavalyi év során, vagy állították meg a kollégáink, úgyhogy ebből jött össze ez a 2,8 millió forint. És fontos hangsúlyozni azt, hogy ezzel a hallgatóink is tisztában legyenek, nem úszható meg a büntetés. Tehát sokan appellálnak arra, hogy na jó, úgyse fogják kiküldeni majd a büntetést, úgyse hajtják be a pénzt, ez nem így van. Tehát a BKK óriási figyelmet szentelt annak az elmúlt években, a legutóbbi egy-néhány évben, hogy ezeket a kintlévőségeket behajtsa. 2020-as év során több mint 2 milliárd forint árbevétele származott ebből a cégnek.
A bírság az kamatozik, ha nem fizetem be?
Igen, egy minimális kamattal kalkulálni kell, ez egyébként ilyen pár száz forintos tétel, de nyilván itt a bírósági költségek és az egyéb hasonló kiegészítő tételeknek köszönhetően nőhet meg ilyen nagyon magasra az összeg.
Jó, rendben van. Köszönjük szépen, Dávid!
Én is köszönöm.
Szia, szép napot!
További szép napot kívánunk!
Sziasztok, minden jót!
5-ször annyian blitzelnek Budapesten, mint Bécsben, illetve hát a budapesti blitzelésekről beszélgettünk leginkább Borsi Dáviddal, a BKK szóvivőjével. 6 óra 52 perc van, Manna FM, reggeli Manna, és benne a Budapest Update. 6 óra 58 perc van, jó reggelt, jó utat, jó munkát, ó, bár szép! Szép, szép, kövér, dundi, hópelyhek szállingóznak, hullanak, záporoznak alá itt a zuglói stúdióablakon kipillantva, ezt látjuk a sárga lámpák fényénél.
Igen, ezek nem fitness hópelyhek, ezek azok az
szép,
igazi dundi hópelyhek.
Szép, egészséges, derűs, ilyennek kéne hullani a nagyjából így Mikulástól január végéig.
Ja.
Cirka kb. 20 sac per kb. Na.
Letakarítani már nem olyan jó a járdákról, meg már, kocsikról, de látványnak nagyon szép.
Lehet belerajzolni.
Tudom, nem lehet tökéletes minden.
De nem is kell, hát fedje csak el a világot. Most úgyis annyi gond van a világban. Takarja be szépen, csendesítse le.
Mert akkor elmúlik minden, ha nem látjuk. De igen, nagyon szép valóban. Hétvégén szebb lenne, csak mondom. Mi van?
Semmi, Terminátornél született King Kong Emilia.
Nem értem az összefüggést.
Na, jönnek a friss hírek Riemer Pétertől, aztán pedig melyik a legemlékezetesebb farsangi jelmezed?
Mindegyik az volt.
Gondoltam.
Mit tudom én már.
Minek öltöztem? Ólomkotonába.
Mindennek is beöltöztem. Voltam én, stewardess, egyszer a nagymamám hozott valami népviseleti ruhát is, osztállyal is beöltöztünk farsangon, nyertünk is, már nem tudom mi volt.
Na jó, hát ez csak azért érdekes, hiszen farsangi népszokások és hagyományok, ez lesz a következő órában a témánk, és nonál, hogy dr. Sári Zsolt, a Szentendrei Szabadtéri Múzeum általános főigazgatója, helyettese lesz a vendégünk.
Reggeli Manna, Budapest Update.